Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 65. számú Zsoltárunkat keressük ki, és ennek első versét énekeljük. 65. Zsoltárunk így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, és így magasztaljuk tovább a mi Urunkat 226. számú dicséretünk végigéneklésével. 226. számú énekünk első verse így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Márk evangéliumából, az evangélium 5. részéből a 21-től a 43-ig terjedő ige szakaszt. Ezt a hosszabb ige szakaszt a gyülekezet ülve figyelmes szívvel hallgassa. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, de ő a tenger partján maradt. Idejött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátván őt lába elé borult, és esedezve kérte. Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette ruháját, mert így gondolkodott, ha megérintem, akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyult az ő bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulván így szólt. Ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy lássa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegbe jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki. Leányom, a hited megtartott téged, menj el békességben és bajodból megtisztulva, légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkeztek, ezt mondván. Leányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz. Ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen nagy zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. De ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját, a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogta a gyermek kezét, és ezt mondta neki, Talita kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Isten az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Jertek az ő megszólító igéjére, feleletképpen válaszoljunk, imádkozzunk, könyörögjünk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk és áldunk, hogy házadban lehetünk a szentek közösségébe, a te itteni gyülekezetedben. Magasztalunk azért, hogy gondviselő Isten vagy, aki bölcsességet szerint felhozod napodat gonoszokra és jókra egyaránt. Köszönjük, hogy még tart a kegyelmi idő, hogy hirdettetik az evangélium szerte ezen a világon, és hogy számunkra is kész vagy prédikáltatni igédet. Halljuk, Urunk, a járvány kapcsán a rossz híreket, könyörgünk az orvosokért, ápolókért, egészségügyi dolgozókért,
Kérünk, vigyázz mindenkire, akik az első vonalban harcolnak ez ellen a járvány ellen, és könyörülj, kérünk, a betegeken. Eléd hozzuk gyülekezetünk elesettjeit, betegeit is, kérve, hogy adj nekik beléd vetett megmaradó hitet, és a kedves előtted akkor megerősödést, gyógyulást. Könyörgünk, Szentlélek, Isten, hogy jöjj és cselekedj közöttünk jó tetszésed szerint. Könyörgünk, Szentlélek, Isten, jöjj és szólj. Amen.
Az igehirdetés meghallására készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 172. számú dicséretünket. 172. számú énekünk így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Az igehirdetés alapigéjét a már olvasott szakaszból, Márk evangéliuma 5. részéből olvasom, 36. igeversből. Itt ez áll. Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: ne félj, csak higgy. Amen. Kedves testvérek, azt a történetet olvastam föl az imént Márk evangéliumából, amely magába foglalja a 2021. esztendőre szóló éves igénket. Akik a közösségünkhöz szorosabban hozzátartoznak, bizonyára emlékeznek arra, hogy az idei év központi igéje, üzenete, igei mottója az ez az ige: ne félj, csak higgy. Így az esztendő végéhez közeledve újra megérett bennem az a gondolat, hogy kerüljön elénk ismét ez a mondat, de most úgy, hogy az igének a tágabb kontextusába, a tágabb szöveg környezetébe helyezzük bele. Hiszen nagyon izgalmas, ahogy hallottátok ennek a hosszabb szakasznak az olvasásakor, azt, amelyben elhangzott 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus szájából, e felé a kapernaumi zsinagóga fő vezető ember felé ez a mondat. Azonban testvérek, nem csak az az eredeti mondat és kontextusa izgalmas, amiben elhangzott egyszer, hanem ehhez hasonlóan rendkívül izgalmas, vésztjóslóan nehéz az a kontextus is, amiben ma hangzik el ugyanez a jézusi biztató, bátorító mondat: ne félj, csak higgy. Azt gondolom, mindnyájan érzékeljük, tapasztaljuk, hogy a félelem a mindennapok részévé vált. Amikor rokonok, barátok, ismerősök találkoznak és beszélgetni kezdenek egymással, szinte bizonyosan néhány mondaton belül, néhány perc elteltével előkerül a koronavírus járvány, annak és annak valamilyen függvénye, konzekvenciája, azzal kapcsolatos valamilyen történés és hír.
Igen, testvérek, mert a pandémia okozta félelem átgázolt a világon, az egyházon és az életünkön. Vannak olyanok, akik másfél éve nem léptek ki az otthonukból. Némelyek nem élnek, hanem túl élnek. A félelem, a bizonytalanság sokak szívében, életében, gondolkodásában igazodási pont lett. Ez határozza meg, hogy hogyan gondolkoznak, hogyan cselekednek, hogyan élnek, tartósan velük van, és tartósan hat rájuk ez a negatív érzés. Pedig ha figyelmünk középpontját átveszi a járványtól, vagy akár valami mástól fölépülő tartós félelem, akkor a félelem és a szorongás fogja meghatározni a hétköznapokat, az életüket, a gondolkodásukat, a tetteiket. És szép lassan urrá lesz a szívükön, a gondolkodásukon egy általános bizonytalansági érzés. Testvérek, vitathatatlan, hogy ezt a járványt nagyon komolyan kell venni. A presbiterekkel, főgondnok úrral, majd most az Isten tiszteletet követően mi magunk is végig fogjuk tárgyalni, beszélni a kialakult helyzetet. És hogy ebben a újra romló helyzetben és környezetben a mi gyülekezetünk hogyan is viselkedjen, és e kapcsán döntéseket fogunk hozni. Azonban az mégse volna jó, hogyha bárkit a félelmei ledöntenének a lábáról. Hogyha eluralkodnának az életén ezek a félelmek. A tomboló, az embert uralni akaró félelmeknek ellene kell állni, ha nem is könnyű. Betegség, halál, kiszámíthatatlan holnap. A pandémia, ez a járvány, ezt hozta a világra. Ha belegondoltok, ezek az ember legerősebb ellenségei, melyek azonban, ha eluralkodnak rajtunk, akkor bizonytalanságot, félelmet, szorongást és akár pánikbetegséget is előidézhetnek. Ebben a ma hallott történetben a két Jézushoz közeledő, a két Jézus közelében megjelenő szereplő is éppen ezektől szenvedett. Ezek vitték oda őket az Úr Jézushoz. Izgalmas pillanat ez. Mi történik akkor, amikor találkozik a betegséget, halált, bizonytalanságot hordozó ember, bizonytalanság holnapot hordozó ember Jézussal, és őt hittel érinti. Erről szól ez a történet. Mert az elkerülhetetlen emberi valóság találkozik ám itt Jézussal. Az örök emberi sors találkozik Jézusban itt Istennel. Ezért izgalmas kérdés, hogy mi történik, és mi történhet ebben a találkozásban. Testvérek, látszólag mindenben különbözött egymástól ez a két ember. Ők egymástól két eltérő karakter, személyiség, egyéniség, élet, sors, két különböző világ. Az egyik férfi, a másik nő. Az egyik maga beteg, a másiknak nagy betege van otthon. Az egyik családban él és ott szenved, a másik bizonyára, bár magányos ember. Az egyik tekintélyes ember, aki egy közösséget vezet. A másik bizonyára magányos, kiszolgáltatott asszony. A férfi minden bizonnyal jómódú, gazdag ember. Az asszonyról megtudjuk, hogy már minden vagyonát elköltötte azért, hogy meggyógyítsák. Az asszony hátulról, a férfi szemből közelít Jézushoz. Az egyiknél rögtön segít Jézus, a másiknak várnia kell. Első ránézésre mindenben különböznek ezek az emberek egymástól. A két Jézushoz siető, tőle segítségüt váró ember nagyon más. Azonban testvérek, éppen a leglényegesebb dolgokban hasonlítanak ők egymásra. Abban hasonlítanak egymásra, hogy tehetetlenek a bajaikkal, hogy körülöttük lebeg az elmúlásuk tudata, hogy szenvednek, és hogy oly bizonytalan a holnapjuk.
ha egy kicsit eltűnődünk, megállapíthatjuk mi is, hogy éppen ezekben a dolgokban hasonlítunk a leginkább mi is egymásra. Te hogy érkeztél ma ezek közül, az örök emberi tünemények, sorsok közül? Nem hordozod valamelyiknek a jegyét magadon? Téged mi hozott ide ma Isten házába? Milyen híreket kaptál mostanság? A vérfolyásos asszony 12 éve hallgatta teste állapotáról a rossz híreket. 12 éve vette már át újra és újra azokat a papírokat, amikre rá volt írva, hogy nem tudunk segíteni önnek. Ez a férfi pedig ki tudja, mióta hordozta könyhullajtós imádságokban zsinagógai vezető emberként az élő Isten elé az ő beteg gyermekét, és ki tudja, mi mindent megtett már azért, hogy a kislánya meggyógyuljon. Aztán mire Jézushoz ért, elérte a lehető legrosszabb hír, melyet még oly kegyetlenül is adtak tudtára. Lányod meghalt, miért fárasztod a mestert? Testvérek, mi mind ugyanazt az üzenetet halljuk ki ebből a mondatból, a hírhozók mondatából, mi itt mind azt hiszem ugyanazt az üzenetet halljuk ki, talán éppen ugyanúgy érzünk, ugyanazt gondoljuk, mint Jairus, és aki 2000 éve olvassák és hallgatják ezt a híradást, hogy vajon miért? Hogy vajon miért hal meg ilyen korán egy kisgyermek? Hogy hogy engedhette ezt Isten? Valahogy úgy halljuk ezt a hírt, mint Jairus hallhatta. Azonban testvérek, ugyanezt a rossz hírt az Úr Jézus nem így hallotta. Ezt olvastam. Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz. Ne félj, csak higgy. Az itt szereplő görög szó nagyon izgalmas. Úgy is értendő, hogy meghallotta, de figyelmen kívül hagyta ezt a rossz hírt Jézus. Hallotta, de az üzenet lényegét tekintve nem hallotta meg. Testvérek, Jézus közelében a rossz híreknek más az olvasatja. Ő másként hallja, érti, értelmezi és interpretálja. Jézus közelébe, Jézussal való szoros életközösségbe a rossz hír is máshogyan érthető, értendő. Ennek a történetek nem az az üzenete, hogy minden beteg ember, aki hisz, meg fog gyógyulni. És minden fiatalon meghaló embert feltámaszt Jézus ma, ahogyan Jézus saját korában sem gyógyított meg mindenkit, és nem támasztott életre minden 12 esztendősen meghalt gyermeket. Nem ez az üzenet. Ennél több is, másabb is. Igaz, az Úr Jézusnak ilyen és ezekhez hasonló csodái voltak, vannak és lesznek. A köztünk ülők közül is el tudnának ilyen csodákat mondani. A saját vagy a családjuk életéből. Voltak, vannak és lesznek. Azonban ez a történet másról szól. Testvérek, Jézus akkori csodája ezek a tettek messiási jelek voltak. Ezek jeleztek valamit. Ezek azt jelezték, amit megtapasztalt Jairus a családjában, amit megtapasztalt a testében a vérfolyásos asszony, hogy meggyógyul, hogy egy új korszak köszöntött be. Hogy egy új világ jött el. Azt jelezték, hogy vele, benne, általa egy új kor köszöntött rá az emberre. Jézus tettei üzenetek voltak a világnak, hogy benne megérkezett az, akit Isten küldött, aki megvalósítja Isten országát, ami ezt jelenti, Isten uralmát. Ahol Jézus jelen volt, szólt és tett,
Ott azoknak az embereknek az életében megvalósult Isten országa, azaz Isten uralma. Messiási jel. Bűn, halál, betegségek, ismeretlen holnap, van Úr felettetek. Az ember barátja, Jézus, ő az Úr mindezek felett. És ez bizonyította néhány ember életén keresztül. Akkor ott. Legyőzte ezeket a mi nagy ellenségeinket, és amit tapasztalt az asszony, és amit tapasztalt Jairus és családja, azt látjuk kiteljesedve nagypénteken és húsvétkor. A Golgota azt üzeni, hogy Jézus Krisztus legyőzte a bűnt, a tisztátalanságot, és húsvét azt üzeni, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, és aki benne hisz, akit ő érint, és aki őt érintheti, abba Jézusi erők érkeznek. Tisztító és életre támasztó erők. Biztos holnapot és félelemmentes életet és otthont kínál Jézus azoknak, akik hittel érintik, mint ez az asszony. Ezt hirdeti a kereszt. Ezt hirdeti a nyitott sír, ezt hirdetjük 2000 éve, hogy van remény, és hitáltal ezt kaphatjuk meg mi magunk is az Úr Jézustól. Persze, amikor találkozunk az élet félelmetes viharaival, még a legerősebb hitű is oly könnyen elbizonytalanodik. Melyikünkre nem igaz ez? Amikor találkozunk a halál valóságával, amikor találkozunk olyan hírekkel, amelyek megriasztják a szívünket, amikor halljuk a rádióba, tévébe, hogy a vírus negyedik hulláma hány beteget hagy maga után, és hány halottat, amikor hírt kapunk arról, hogy valaki, akit szerettünk, nagy beteg, hogy valaki, akit szeretünk, meghalt. Amikor egy gyerek, talán a miénk, nagy beteg lesz, ott a szívünkbe a kérdés. Uram, miért? Uram, miért velem? Amikor bizonytalanná válik a holnap. Uram, miért az én családomban? Vagy amikor egy szerettünk, vagy egy gyermek a közelünkbe fiatalon elmegy, kérdezzük néha mi is, uram, miért? Vajon miért? Igen, oly sok mindent nem értünk. Azonban figyeljetek csak Jézusra. Nem magyaráz meg semmit az asszonynak. És nem magyaráz meg semmit a miértről Jairusnak. De nehéz lehetett az asszonynak megértenie, hogy miért pont az ő élete megy tönkre. Miért pont neki nincs férje. Miért pont ő beteg. De nehéz lehetett egy hívő embernek, egy vezető embernek látnia, hogy a gyereke napról napra egyre rosszabbul van. És Jézus mégsem magyaráz meg semmit, se az asszonynak, se Jairusnak. De ne arra figyeljünk, amiről nem beszél Jézus, hanem mi arra figyeljünk, amiről beszél. Mit mond? Ne félj, csak higgy. Igen, létezik sok rossz. De te, aki a közelembe vagy, te ne félj ezektől, mert nagyobb van itt ezeknél. Csak bíz bennem. Csak bíz bennem. Jézus nem magyarázatot ad, hanem hitet vár. Még egyszer. Jézus nem magyarázatot ad a miértre nekik, de hitet vár. Mindkét történetben ott ez a döntő mozzanat, a hit. Az asszonynak miután meggyógyul, Jézus azt mondja, leányom, a hited megtartott téged. Menj el békességgel és bajodtól megszabadulva, légy egészséges. Jairusnak pedig azt parancsolja, ne félj, csak higgy. Ebből a történetből, testvérek, úgy látszik, hogy a hit valójában nem más, mint élő kapcsolat az Úr Jézus Krisztussal. Abban a nagy tömegben az a beteg asszony jutott élő kapcsolatra Jézussal. És Jairus, akinek a hite kiállta a próbát. Hiszek. Én egy hívő ember vagyok, szoktuk mondani. Az azt jelenti, hogy élő kapcsolatban vagyok Isten fiával, Jézus Krisztussal. Ezt jelenti. Ha hiszel, akkor vele vagy élő kapcsolatban. Minél közelebb van valaki az Úr Jézushoz, annál kevésbé határozza meg más őt, az életét. Minél erősebb a hit, azaz minél erősebb a kapcsolat Jézussal, annál kevesebb helye marad bennem az félelemnek. És minél távolabb vagyok tőle, annál jobban meghatározhat. A bizonytalanság, a félelem, a rettegés. Minél jobban és mélyebben kötődöm Jézushoz, annál inkább kilökődik a félelem a szívemből. Ahogy János apostol mondja, hogy a szeretet kiűzi, eltakarítja a félelmet az emberi szívből. Amilyen mély és igaz a Krisztussal a szeretet kapcsolatunk, ennek ellentétes mennyiségű félelemre marad hely a szívünkbe. Minél jobban kötődöm hozzá, annál inkább eltűnik belőlem ez. De miért is csökken a Jézus szerető, a vele élő kapcsolatban álló szívekben a félelem? Azaz a hívő szívében a félelem? Azért, mert azzal a személlyel vagyok élő kapcsolatban, aki legyőzte a tisztátalanságot, az enyémet, az nem általában, az enyémet, a bűnt, az enyémet, a félelmeimet, az enyémet, és ezáltal elvette a bizonytalan holnapot, mert adott helyette ígéretet, hogy egyszer vele lehetek az ő világába, ahol ezekből semmi nem lesz. Aki hisz, Jézussal van közösségbe, és már tud nem félni, nem szorongani, ha valami oly nehéz vagy kilátástalan is. És végül tegyük fel a kérdést, ha ilyen nagy ajándék a hit, ha ilyen fontos dolog, miből táplálkozik az? Hiszen de jó lenne, ha mondanánk, hogy mi mindig lángolunk az Úr Jézusért, hogy mi mindig élő kapcsolatban vagyunk vele, hogy mi mindig közeli halló távolságban vagyunk tőle, és neki engedünk mindenben. De hát ez nem igaz. Miből táplálkozhat a hit? Testvérek, az élő hit, azaz a Krisztussal való kapcsolat nem abból táplálkozik, amit az ember tesz, hanem abból, amit Jézus Krisztus tett és tesz. Arra lehet építeni. Abból lehet újraépíteni a hitet, ha elfogyott volna. Ha fogyni kezd a hited, akkor az azt jelenti, hogy eltávolodtál az Úrtól, hogy messze kerültél tőle, hogy nem vagy vele beszélő, imádkozó viszonyba, nem táplálkozol szavaiból, nem engedelmeskedsz neki, nem hódolsz neki naponként, mert saját utadat járod. Ennek arányában várhatóan növekszik a szívedbe, a szívünkbe a félelem. De ha így volna, hirdetem, mehetsz újra Jézushoz, hogy megerősítsd hitedet, hogy megerősítsd vele a kapcsolatodat. A hit imádkozva erősödik. Lélekben ezért újra megállhatsz a Golgota keresztje alatt, ahol azt tapasztalod majd, mint ez az asszony is, hogy Jézus által van győzelem a tisztátalanság felett. Aki hitben erősödni akar, az mehet egy imában a nyitott sír Krisztusához is, és hasonlót tapasztalhat, mint Jairus, hogy hitáltal van, és lesz feltámadás, és élet, és ha ez így van, és ha ez így van, akkor van biztosított holnapom az örök hazában, és helyem ott, és nekem nem kell rettegnem, félnem egy bizonytalan holnaptól. Befejezem. Hinni azt jelenti, Jézussal vagyok. Ő üzeni ma neked, ne félj, csak higgy. Ne félj, helyette légy velem. Amen. Igen, Urunk, nagyon izgalmas az a kontextus, az a szöveg és életkörnyezet is, amiben ma csendült föl a te szavad, a te bíztató mondatod. Te látod szíveinket, hogy kiben mennyi félelem, fájdalom van. Te látod egyen-egyenként mindannyiunknak az életét, hogy ki az, aki retteg a holnaptól, hogy ki az, akinek oly bizonytalan a holnapja. Urunk, te látod nyomorult élethelyzeteinket, kihez jöhetnénk. Hozzád jöttünk, Jézus, mert hisszük, hogy életnek és örök életnek beszéde van te nálad. Köszönjük, hogy ma azt üzented, hogy ne félj, csak higgy. Köszönjük, hogy megérthettük, hogy hinni azt jelenti, hogy veled vagyunk életközösségbe. Veled, aki nagypénteken és húsvétkor legyőztél minden az örök emberi sorshoz tartozó ellenséget, tisztátalanságot, bűnt, halált, bizonytalanságot. És ezért, aki veled kerül életközösségbe, annak a szívébe csökken a félelem. És ahogy téged szeret, hódol, imád, ezek elfogynak a szívéből, és betöltekezik veled, a te lelkeddel. Urunk, add, hogy ne csupán szép, vagy kevésbé szép beszédnek tartsuk, amit hallunk, hanem hadd éljük meg ezeket, ne maradjunk ki az igék üzenetéből, hanem hadd legyen életünk valósága. Hozzád jöttünk, hogy taníts minket, hogy szeress minket, hogy a lelkünkre beszélj, hogy a szívünkbe költözz, és kiűz onnan mindent, ami nem méltó hozzád. Köszönjük, hogy nem rajtad múlik. Könyörülj rajtunk, Urunk, és ha kedves neked, akkor beszélgess velünk tovább mindezekről a mai napon. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imánkat, édesatyánk, a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus mondja, ne félj, csak higgy. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten hétfőtől péntekig este 6 órai kezdettel adventi előkészítő sorozatot tartunk itt a templomban. A holnap este kezdődő sorozatot édesapánk Takaró Tamás Emeritus Eszperes úr tartja, jöjjünk és hívogassunk. Csütörtökön 17 órától szokott rendünkben a hittanórákat megtartjuk. Minden egyéb hétközi alkalom beolvad az előkészítő sorozatba. Egyházunk idén adventben is meghirdeti Szeretett Doboz elnevezésű élelmiszer gyűjtési akcióját, melyhez idén is csatlakozunk. A Magyar Református Szeretett Szolgálattal közösen segíthetünk a nehéz helyzetben élő családoknak, időseknek és betegeknek tartós élelmiszer csomaggal. Mi kerülhet a dobozba? Konzerv, étolaj, rizs, tészta, liszt, cukor, édesítőszer, teja, kávé, kakaópor, édesség, vegyszerek tisztálkodáshoz és tisztán tartáshoz. A csomagokat vasárnaponként az Isten tiszteletet követően lehet leadni a gyülekezeti nagyteremben. November 28-án, december 5-én és december 12-én. Ez utóbbi a leadási határidő is, tehát 3 hetünk van tartós élelmiszer csomagokat hozni ide vasárnap. Részletekért keressük Brandenburg takaró Szulit. Gyászoló család érkezett közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Puskás Károly testvérünket, aki 70 esztendőt élhetett közöttünk. Isten adjon erőt és vígaszt a gyászoló családnak. Az Úr Jézus Krisztus szavaival erősítjük a családot. Ő mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? És végül kérem a jelenlévő presbitereket, hogy az Isten tisztelet után egy rövid megbeszélésre legyetek kedvesek visszafáradni a templomba. A záró énekünket keressük ki. Ez a 466. számú dicséret. Ennek az első és negyedik versét énekeljük. 466, 1-4, az első vers így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem.